egy kis gyerektörténetet is hoztam, már látom, vannak gyerekek most a gyülekezetben. Egy iskolás kisgyermek hazament az iskolából, nem volt napközis, mert voltak kisebb testvérei, és az anyukájuknak az volt a feladat, hogy a kisgyerekeket nevelje és a családot gondozza. Éhesek voltak a kisebb gyerekek, ők már hamarabb megebédeltek, és így csak az iskolás gyereknek tálalta fel az ételt az anyuka. És odahozta az első-második fogást, és miközben a gyermek ebédelt, beszélgettek. És ugye szokás szerint mit is kérdezhetett az anyuka, mi újság az iskolában. És azt mondja a gyerek, hogy jött egy új gyermek az iskolába. És milyen az új gyerek? Hát olyan furcsa. Miért? Milyen az a gyerek? Hát olyan különleges az öltözete, olyan régies, mintha 20 évvel ezelőtti lenne. Azt mondja erre az anyuk, hogy bizonyára nem olyan gazdagok, hogy mindig lenne pénzük új ruhára. De egyébként is olyan furcsa a haja, meg a kinézete, senki sem szereti. És miközben ebédelt a gyerek, anyuka behozta a desszertet. Behozta egy tálcán, és ahogy beszélgettek, elkezdte rakosgatni egyenként át egy másik tányérba. És kérdezte az anyukától a gyerek, hogy miért rakod azokat át, azokat a süteményeket. Azt mondja az anyuka, hogy hát ezek selejtek. Az egyik jobban megégett, a másikon nem olyan vastag a töltelék, erre meg alig jutott csokoládémáz, ezek a selejtek. És azzal mi lesz? Hát mi lenne a selejttel? Hát azokat kidobjuk. És amíg így beszélgettek, minden sütemény átkerült a másik tálcára. Kétségbe esett a kisgyerek. Anyuka, csak nem fogod azokat kidobni? Hát azért, mert van egy kis hibájuk, azért jók azok. Én szívesen megeszem azokat, nehogy kidobd őket, nem selejtek azok. És elgondolkozott a gyerek. Azt mondja, mint az új gyerek az iskolában. Az anyuka megsimogatta a fejét, így van, kisfiam, mint az új gyerek az iskolában. Isten országában nincs selejt. Az Úr mindenkit egyformán szeret. Azt olvashatjuk a Zsoltárok könyvében, a 139. Zsoltár 14. versében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem vagyunk egyformák gyerekek, mindnyájunknak van valami hibája. De az Úr Jézus mindenkit egyformán szeret. Fogadjuk el mi is így egymást, ahogy az Úr minket elfogad. Most pedig egy sokkal régebbi történetről szeretnék beszélni. Egy több mint 2000 évvel ezelőtti történetről. A történeteket nagyon jól ismerjük, csak egy bizonyos megvilágításban szeretném most elétek tárni. A Galileai tenger partján éltek halászok. Volt két testvér pár, néha segítőik is voltak, és egy munkaközösséget alakítottak, két ilyen halászbárkáról együtt haláztak. Én amikor az igét hirdetem, mindig szeretek egy kis bibliai földrajzot is hozzáfűzni, hogy jobban el tudjuk képzelni a helyzetet. A Galileai tengert el tudjuk-e képzelni, hogy milyen volt? Egyébként a Bibliában több néven is szerepel. Úgy is olvashatjuk, mint Genezáretto, Kinerettó. Ez a két név abból ered, hogy mind a kettő arra utal, azt jelenti, hogy hárfa. A tó maga hárfa alakú volt. A következő név pedig a Galileai tenger, pedig azért, mert ugye Galileában volt. És a Tibériász tenger pedig onnan származik, hogy ugye ebben az időben Tibériász római császár uralkodott ebben a térségben, és az egyik Heródes, a Heródes Antipász néven ismert fejedelem, ő egy várost kiépített, ami korábban Paneász néven volt, és Tibériászról az ő tiszteletére így nevezte el, és itt volt a rezidenciája ennek a fejedelemnek, és innen a Tibériász tenger. Tehát itt éltek ezek a halászok, és végezték az ő munkájukat. A halászat nehéz foglalkozás, nem mindig eredményes, és nem olyan kiszámítható, nem olyan biztos, mint akár a mezőgazdaság vagy az állattartás jövedelmezősége. És ezek az emberek egyszer azt hallották, hogy a déli ország részen, Júdeában van egy fiatal ember, aki azt hirdeti, hogy ő egy küldött, hogy készítse a megígért mesiás, az Isten által felkent király útját. És ő az utolsó hírnök, akinek szinte már a sarkában van a mesiás, és hogy az Isten népét az ő fogadására felkészítse. Mégpedig olyan módon, hogy felhívja őket a bűntől való elszakadásra, megbánásra, megtérésre, és akik úgy gondolták és elfogadták ezt, és belátták, hogy az ő korábbi életükben valami hiba van, valami probléma van, ezt megbánták, és új életet akartak kezdeni, ők elmentek Jánoshoz, János pedig, a Zakariás fia, bemerítette őket a Jordán vizébe. Ezért is nevezték bemerítő Jánosnak. Ugye a Jordán táplálja ezt a tavat vagy tengert, az északi részén belefolyik a tengerbe, a déli részén kifolyik, majd a Holtengerbe ott vész el. És ugye a Jordánnak nagyon változó a vízállása. És abban az időben sekély volt a víz, ezért János ott tudott keresztelni, ahol mélyebb volt. És azt olvassuk az evangéliumokban, János evangéliumában, hogy Bétabarában, ami azt jelenti, hogy gázlóház, vagy révészház, ott keresztelt, valamint Énomban, ami pedig egy Sálem nevű település mellett volt. Ez nem a Jeruzsálem, ez egy másik Sálem nevű település. És elmentek Jánoshoz, és megkereszteltek. Ezek a halász emberek nagyon komoly istenfélő emberek voltak, akik szintén várták a mesiást, aki majd megszabadítja az ő népét a római uralom alól. Elmentek ők is Judeába, és hallgatták Jánost. Meghallgatták János beszédét, és ők is alámerítkeztek, várva a megígért mesiást. Az történt, hogy egy napon elment Jézus is Jánoshoz. És tudjuk a történetet, hogy János szabadkozott, ő nem akarta, hogy ő keresztelje meg Jézust, mert nem érezte magát erre méltónak. Ő maga mondta azt, hogy nem vagyok méltó, még a sarulja szíját sem megoldani, de aztán Jézus meggyőzte azokkal a szavakkal, hogy így kell most nekünk minden igazságot betöltenünk. És ekkor engedett János is megkeresztelte. De amit ő már előre tudott, amit a Szentlélek Isten kijelentett neki, hogy akire látja a Szent Lelket reálszálni, ő a megígért küldött. És János látta, mint egy galamb formájában a Szent Lelket reálszálni, és hallotta a mennyei szózatot, íme az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm. Amikor történt ez, amikor János megkeresztelte Jézust, ezek a tanítványok nem voltak jelen. Hanem a következő napon az egyik halásznak, akit Andrásnak hívtak, Jónának fia, egy másik tanítvánnyal ott volt Jánossal, és János az arra közeledő Jézusra mutatott, és azt mondta, hogy íme Istennek ama báránya. Ekkor András és egy másik tanítvány követték Jézust. Jézus megkérdezte, hogy mit akarnak tőle, miért követik, és megszerették volna tudni, hogy hol lakik. És el is kísérték Jézust az ő ottani szállására. Mert ez Júdeában volt. Ez egy idéglenes szálláshelye volt Jézusnak, ahol ott megszállt. Elmentek Jézussal, beszéltek vele, és arra a teljes belső meggyőződésre jutottak, hogy valóban úgy van, ahogy bemerítő János mondta, valóban ő a Mesiás. És ezzel a jó hírrel, ezzel az örömhírrel elmentek András testvéréhez, akit Simeonnak, rövidítve Simonnak neveztek, és elmondták neki, hogy megtaláltuk a Messiást. Gyere te is, és győződj meg róla. Elment velük Simon is, és valóban ő is arra a meggyőződésre jutott. És amikor Jézussal beszélgetett, és megmondták, hogy hogy hívják, Jézus új nevet adott neki. Azt mondta, hogy te Kéfás leszel, téged Kéfásnak fognak nevezni. A Kéfás Jézus és a tanítványok anyanyelvén, arám nyelven annyit jelent, hogy kőszikla, kő, építőkő. Ugyanezt jelenti a görög Péter, illetve a latin Petrus is ugyanezt jelenti. Tehát Jézus új nevet adott Simeonnak. Azután visszatértek külön úton, nem együtt, Jézus is Galileába, és a tanítványok is. Eltelt valamennyi idő, és Jézus ekkor megkezdte a munkásságát, és tanította az ő népét. Ott történt ennek a tónak a partján, a Genezáret tó partján, hogy egy sokaság gyűlt körül, Jézust hallgatták. Ekkor Jézus, mivel ott volt ez a két hajó, és azon az éjjelen haláztak, eredmény nélkül nem fogtak halat, hanem a hajóban javítgatták a hálókat, mosták a hálókat, mert abban az időben ugye ezek a halászhálók növényi eredetű anyagból készültek, és az állandó víz hatására azért hamar elrongálódtak, elavultak, és mindig folyamatosan javítgatni, mosogatni kellett őket, és ezt a munkát végezték éppen, amikor Jézus odament Péterhez, és megkérte, hogy vigye beljebb a bárkában egy kicsit a parttól távolabb. A sokaság pedig a parton volt. Péter elegedett Jézus kérésének, Jézus pedig leült a bárkában, és tanította az embereket. Majd amikor befejezte a beszédét, így szólt Péterhez. Evez a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Péter méltatlankodott. Uram, egész éjjel hiába fáradoztunk, semmit nem fogtunk. És Péter tudta jól, ha éjszaka semmit nem fogtak, akkor nappal még kisebb a valószínűség, hogy foghatnak valamit. De így szólt Jézushoz. Uram, mindazáltal a te szavadra megteszem. Beljebe vesztek, valószínű, hogy ilyen kerítőhálójuk lehetett, és halaknak sokaságát fogták ki, úgyhogy már szakadozott a háló. És segítséget kértek, segítségül hívták a másik hajón lévőket, a Zebedeus fiait, akit Jakabnak és Jánosnak neveztek, és kifogták a sok hajót, a sok halat. Amikor ezt látták, elgondolkoztak, és megrémültek. Valahogy azt érezhette Péter, hogy valami hatalmas erő veszi körül. Isteni erő hatás alá került, és megrémült, és megrettent. És így szólt Jézushoz. Eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Igen. Péter tisztában volt az ő állapotával, és látta Jézust. Látta az isteni hatalmat Jézus részéről. És talán már mi is éreztük azt az életben, amikor valami különleges erő vesz körül minket, amikor megijedünk, megrettenünk, megfélemlünk. Én itt voltam Szolnokon, mozdonyvezető tanfolyamon, és a fűtőházból átjártunk a városba. És az egyik barátomnak volt egy arany pecsétgyűrűje. És amikor elmentünk a 25 kilovoltos feszültség alatt, és télen ködös idő volt, a gyűrű ívet húzott, szikrázott a gyűrű. Bár tudtuk értelmünkkel, hogy ez nem veszélyes ránk, de mégis félelmetes volt, hogy ilyen nagy energia vesz minket körül, hogy ilyen távolságból áthúz, ívet húz a gyűrű. És volt más alkalom is, amikor így éreztem olyan erőt, amikor megrémültem, megfélemlettem. Egy alkalommal, ott, ahol én laktam, péntek este imaóráról mentem haza. És volt egy 5-6 kilométer távolság a két település között, és kerékpárral mentem. Iszonyatos vihar keletkezett. Koromfekete volt az égbolt, csak a villámok cikáztak az égbolton, és szakadt az eső. És én azon gondolkoztam, hogy megálljak, vagy menjek tovább. Ha megyek tovább, a kerékpár, ugye mint fém, vonza a villámokat. Ha megállok, akkor meg úgy megázok, hogy biztos, hogy megbetegszek. És félelem töltött el. Egyedül voltam, és nagyon megijedtem, hogy most mi lesz. Ilyen vihart, ilyen félelmeteset nem láttam még. Vagy arra gondolok, amikor egyszer a rádióban hallottam egy interjút, biztos emlékeztek rá, amikor a két magyar földkörüli hajózó, Gál József és Panándor történetét, amikor körülhajózták a földet. És ez a Gál József is elmondta, hogy amikor az óceánon voltak, és hatalmas vihar keletkezett, hogy mennyire az Istenre gondolt, és mennyire érezte, hogy az ő oltalmába bízhat. Egy ilyen hatalmas erő, energia vette körül, őt is félelem töltötte el. De volt az életemben még egy dolog, amikor nagyon megrémültem. Tűzoltó voltam, és füzesgyarmaton volt egy gázkitörés. És ott tevékenykedtünk közvetlen a gázkút közelében, és műszerekkel állandóan mérték a gázkoncentrációt. És úgy van ez, hogy amikor a gáz még nagyon kevés a levegőben, akkor még azért nem tud berobbanni, mert olyan alacsony, olyan kevés a gáz. Aztán van egy határérték, amikor ideális a gáz és a levegő, az oxigén aránya, akkor képes robbanni. Aztán amikor olyan telített és olyan sok gáz van a levegőbe, az oxigénhez képest, akkor meg már nem tud berobbanni. Ezt alsó és felső robbanási határértéknek nevezzük. És állandóan mérték ezt a szakemberek. És egyszer csak kiáltottak, hogy menekülni, mert bármelyik pillanatban robbanhat. És akkor mindnyájan futottunk. És volt egy ilyen emelkedő rész, ahova fölfutottunk, és én bennem csak az volt, én akkor még nem voltam hívő, nem tartoztam a közösséghez, csak az volt bennem, most futunk, rohanunk, és azt sem tudjuk, mi lesz velünk. És egy barátommal futottunk egymás mellett, és mondom neki, győző, álljunk meg, hasaljunk legalább, lássuk, tudjuk, hogy hogy halunk meg. És ebből adódóan, hogy megfordultunk, láttam, hogy kitört a kút. És képzeljétek el azokat a fúrószárakat, ilyen vastag és jó újnyi falvastagság, ezek az acélcsövek, körülbelül 300 bár nyomással lőttek ki a kút, és ütköztek neki a fúrótoronynak. És csak azt láttam, mint valami spárgák úgy hajlottak és görbültek ezek a fúrócsövek. És egyszer csak, hogy nekiütöttek a toronynak, szikra keletkezett, és berobbant. És úgy képzeljétek el, hogy mint egy hatalmas lavor, így berobbant az egész, és szétterjedt. Tehát azt az óriási kinetikai energiát látni, ami akkor ott történt, hát az is olyan félelemmel töltötte. És csak azért mondtam el ezeket a történeteket, hogy valahogy próbáljam érzékelni, hogy Péter is mit élhetett és mit érezhetett át. Valami hasonlót, amikor az a vérfolyásos asszony odament Jézushoz, és érezték mind a ketten az isteni erőt. És Jézus is érezte, hogy isteni erő árad ki belőle, és az asszony is érezte, hogy az isteni erő hatására meggyógyul. És Péter is megfélemlett, amikor ezt látta és tapasztalta, hogy ami lehetetlen volt, Jézus egyetlen szavára, egy akaratára minden megtörténik. És ezek után azt mondja Jézus Péternek, ne félj, mert én azt művelem, hogy embereket fogsz halászni. Ekkor már Jézusnak sok tanítványa volt, sokan hallgatták, és ezek közül választott ki Jézus 12 tanítványt, és közöttük is Simont, a Jóna fiát. Ettől kezdve ez a kisebb közösség, ez a 12 fő szüntelen Jézussal voltak. Bár az életüket itt a Genezáreti tó környékén élték le, mert András és Péter, valamint Filep Betsaidából származtak, így olvassuk a Szentírásban. Az Jézusnak a tevékenységi köre mintegy 30 kilométeres körzetre korlátozódott. Itt éltek a tanítványok is. De amikor Jézus ment, elindult, hívta a tanítványokat, ők is mentek. Ha Jézus elment Szíró-Föníciába, hogy meggyógyítsa annak a kánaánita asszonynak a lányát, akkor a tanítványok is mentek vele. Ha a Jordán keleti oldalára ment Pereába, akkor ők is mentek vele. Ha Júdeába ment, mentek vele. De egyébként ott éltek. És ez a város, ahonnan származtak András, Péter és Filep, ennek Betsaida volt a neve. Itt nagyon sokat munkálkodott Péter, Jézus. És nem úgy fogadták őt, ahogyan kellett volna. Azt mondták Jánosra, bemerítő Jánosra, hogy János, aki nem eszik, nem iszik, de ördög van benne. És itt van Jézus, aki nagyétkű és részeges, a bűnösöknek és a vámszedőknek a barátja. Így mondták rá, bizony, igen, így van megírva az evangéliumba. Ezt mondták Jézusra. Ahol ő a legtöbb csodát tette, így vádaskodtak akár Jánossal szemben, vagy Jézussal szemben is. És akkor Jézus feddő beszédet mondott ezekre a városokra. Azt mondta Jézus, jaj néked Korazin, és jaj néked Betsaida. Mert ha Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek bennetek történtek, megtértek volna gyászruhában és hamuban. És bizony mondom néktek, Tírusznak és Szidónnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem nektek. Majd azután azt a várost is megfedte, ahova aztán Péter valószínű, hogy a házassága révén került Kapernaumba. És azt mondja, hogy jaj néked, Kapernaum, aki az égig felmagasztaltál, a pokolig fogsz megaláztatni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történnek, a mai napig megmaradt volna. És bizony mondom néked, Sodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem neked. Ahol Jézus legtöbb csodát tette, legtöbbet munkálkodott, így fogadták őt. És tudjuk nagyon jól, hogy Názáretben sem fogadták jobban. Tehát a tanítványok mentek Jézussal, és ment Simon is. Látta mindazokat, amit Jézus művelt. Látta, ahogy a tengeren jár, a vizen jár. Látta, hogy lecsillapítja a haragvó tengert. Látott feltámasztásokat. Vannak alkalmak, amikor minden tanítvány ott volt, de vannak olyan alkalmak, amikor csak a három tanítvány. A testvérpár, az Zebedeus fiai, Jakab és János, valamint Péter volt Jézussal. Ilyen volt Jairus lányának a feltámasztása, ilyen alkalom. És hallotta Simon Jézus beszédét. Hallotta, hogy beszél az Isten országáról. Arról az országról, ahol az emberi kérdésekre választ kapunk. Ahol az emberi problémák megoldódnak. Jézus, aki hozzá ment nyomorúságában, mindenkin segített. Senkit sem vádolt. Ha valakivel konfliktusa, problémája volt, az azokkal lehetett, akik megáltalkodottan szembefordultak vele, és kötekedően viselkedtek. De a nyomorúságban felé fordult emberen mindenkin segített. És így telt el hosszú-hosszú idő, évek teltek el, hogy Jézus közelében volt, figyelt, és hallgatta a beszédét, és látta a cselekedeteit, látta az életét. Történt egyszer, amikor magukban voltak, mert legtöbbször azért a sokaság kereste Jézust, és velük volt elfoglalva, gyógyítással, tanítással, de voltak alkalmak, amikor Jézus egyedül, a teljes magányban imádkozott, és volt olyan alkalom, amikor a közösségben. Egy alkalommal, amikor együtt volt a tanítványokkal, ez Cézárea a Filippinél volt, egy kis földrajz megint, a Bibliában két Cézáreáról olvashatunk. Az egyik a földközi tenger partján van, Samária városától kicsit északnyugatra, mint egy 40 kilométerre. Ebben a korban a Heródesek uralkodtak. Ugye, amikor Jézus született, a nagy Heródes uralkodott, és tulajdonképpen Augustus császár, Octavianus Cézár tiszteletére építette ezt a város, és nevezte el Cézáreának. Ha visszaemlékszünk, illetve a történetekre, ez az a város, ahol ennek a Cornéliusnak, a római századosnak az állomás helye volt. És ebben a városban lakott a Filip evangélista, akinek a két profétáló lánya volt, sőt, Pál apostol két évig volt ebben a városban fogságban. És van ez a másik Cézárea, ez a Cézárea Filippi, ezt pedig Herodes Fülöp építette, de ezt már a Tiberius császár tiszteletére. Tehát ezek a Herodesek edomita származásúak voltak, nem zsidók voltak. És mivel be akartak hódolni a római birodalomnak, a római hatóságnak, így módon is akartak kedveskedni és kedvezni a császároknak. Tehát ezen a környéken, Cézárea a Filippi környékén történt egyszer, hogy Jézus megkérdezte a tanítványokat. Engem, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? És válaszolnak rá a tanítványok. Némelyek keresztelő Jánosnak. És nyilván ez már keresztelő János halála után történhetett. Mások Illésnek, mind mások Jeremiásnak, illetve egynek a proféták közül. És akkor megkérdezi Jézus, és ti kinek mondatok engem? És Péter megszólal. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Péter szinte szószólója volt a többieknek. Olyan ember volt, aki vezérnek született, vezetőnek született. Emberi közösségekben van, ahol a vezetőt megválasztják, vagy kinevezik, Van, ahol született előjog alapján lesz valaki vezető. Ugye a királyok királynak születnek, a fejedelmek, egy dinasztiának a vezetője, annak születik. De azért az esetek többségében nem így történik. Nem nevezik ki, nem születik annak, nem is választják, hanem spontán módon alakul. Nem lehet tudni, és nem lehet pontosan meghatározni, hogy miért lesz valaki vezető. Nem biztos, hogy a legerősebb ember lesz vezető. Nem biztos, hogy a legokosabb ember lesz vezető. Lehet, hogy nem is a legravaszabb, legügyesebb. Nem lehet megmondani, hogy miért. De egy dolog biztos. Aki vezető lesz, azt a közösség elfogadja. Valahogy automatikusan lesz vezetője a közösségnek. A közösség hallgat a szavára, figyel rá, általában ővé az első és az utolsó szó is, az ő szavára cselekesznek valamit, vagy nem tesznek valamit. Ebből az emberből biztonság árad, emögé fölzárkóznak, mert tisztelik, valamiért olyan erő sugárzik belőle, amiért vezetője lehet egy közösségnek. És Simon ilyen ember volt. Ő bárhova került volna, valószínű, hogy vezetője lett volna annak a közösségnek. És itt is vezető volt. De amikor Jézus velük volt, akkor egyértelmű, hogy Jézus volt a vezér. De egyébként pedig Péter vállalta, és övé volt a vezető szerep. És aztán azt mondja Jézus Simonnak. Boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. És én is mondom néked, Péter, hogy te kőszikla vagy, és ezen a kősziklán építem fel az anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesztek rajta diadalmat. És amit a földön megkötsz, a mennyben is kötve lészen, és amit a földön megoldasz, a mennyben is oldva lészen. Jézusnak ezek a szavai egy kis félreértésre adhatnak okot. Sokan úgy értelmezik, hogy Jézus ezekkel a szavakkal Péter hatalmába adta azt, hogy eldöntse, hogy ki jut üdvösségre, örök életre, illetve ki kerül örök kárhozatra. De szó sincs erről. Mert mit adott ezzel Péternek Jézus? Azt mondta, néked adom a mennyek országának kulcsait. Vagyis azt mondta, hogyan juthat valaki a mennybe? Jézus Krisztus által. Ő maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát aki Jézus Krisztushoz vezet valakit, hirdeti az evangéliumot, gyakorlatilag a mennybe vezető úthoz, Jézus Krisztushoz vezet valakit. Tehát a kulcs a kezében van, megnyithatja az utat, az ajtót, a mennybe vezető úthoz, vagyis Jézus Krisztushoz. És ez igaz mindenkire. Minden evangélium hirdető emberre igaz, hogy Isten egy kulcsot ad a kezébe. Egy mennybe vezető útra vezethet bárkit, egy embertársát. Tehát ilyen értelemben kell érteni, hogy Jézus a mennybe vezető kulcsot adta Péter kezébe. Mert egy megbízást adott neki. Ő egy építőkő. A sziklakő, a szegletkő Jézus Krisztus. De ahogy írja Pál apostol, az apostolok és a proféták az alapkövek. És Péter is egy alapkő, amire Jézus Krisztus az Anya Szentegyházat építi. Tehát ezeket az igéket így kell érteni. Azután Jézus elkezd beszélni arról, hogy néki Jeruzsálembe kell mennie, és a vénektől, papoktól, írástudóktól elfogadni, megkínoztatni, halálra adják, de harmadnapon feltámad. És mit mond ekkor Péter? Mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg te veled. És Jézus mit válaszol? Távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra gondolsz. Azt mondja Jézus, távozz tőlem, Sátán. Hát Péter lett volna a sátán? Vagy Péterben lett volna a sátán? Hát szó sincs róla. Hanem Péter által akarta a sátán Jézust megkísérteni. De a következő mondatrész az már Péterre vonatkozik. nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra gondolsz. Igen. Péter nem gondolta át az Isten tervét, és nem gondolta át, amire őket Jézus tanította, hanem emberi módon közeledett a dolgokhoz. És azt gondolta, hogy a Messiással, akit ők vártak, és akit ők úgy tiszteltek, akinek ilyen nagy hatalma van, amit évek alatt megtapasztaltak, hát ővele nem történhet meg ilyen dolog. Tehát Péter emberi módon gondolkozott. Aztán telt az idő, és bekövetkezett egy esemény. Az utolsó vacsora. Ezen az estén nagyon sok minden történt. De nem mindenre szoktunk figyelni, ami az evangéliumban le van írva. Azt mondja Jézus ekkor Péternek, Simonnak nevezi őt, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érettet, hogy el ne fogjon a te hited. Idővel azért megtérvén a te atyád fiait erősítsd. Azt mondja utána Jézus, ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem. Erre azt válaszolja Péter, ha ezek mind megbotránkoznak is benned, én nem. Kész vagyok veled mind tömlőszre, mind halálra menni. És Péter ezt komolyan gondolta. Emlékezzünk csak vissza, mit mondott Péter Cézára Filippinél? Azt mondta, mentsen Isten, Uram, nem eshetik ez meg te veled. És mit mond most? Uram, kész vagyok veled mind tömlőcre, mind halálra menni. Micsoda változás? Nem? Ott még el se tudta volna képzelni, hogy bármi történhet Jézussal. Itt pedig azt mondta, ha valaminek be kell következni, és ez Jézussal bekövetkezik, ő kész vele sorsközösséget vállalni. Bármi legyen is az. Őszintén és komolyan gondolta ezt Péter? Őszintén. Teljes szívéből komolyan gondolta. Így érezte. Semmi kétség nem fér hozzá. De aztán mit mond Jézus nem sokkal később? Azt mondja, bizony mondom néked, Péter, ma nem szólal meg addig a kakas, míg háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Aztán még történik ott több mindenről beszél Jézus, de aztán elhívja őket a Getsemáné kertbe. És ott Jézus elkezd gyötrőzni, imádkozni. És most is az a három tanítvány van vele, akik különleges alkalmakkor voltak vele. Jairus feltámadásnál, a Megdicsőlés hegyén, és itt a Getsemáné kertben. És azt mondja nekik, hogy imádkozzanak vele, könyörögjenek vele. És azt mondja Jézus, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Elalszanak. Elmegy Jézus, a kor szokása szerint hangosan imádkozik. És úgy imádkozik. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Visszamegy a tanítványokhoz, alva találja őket. És ez megismétlődik háromszor. És azt olvashatjuk az evangéliumba, hogy a félelem miatt elaludtak. Igen, a tanítványok érezték, hogy valami rendkívüli dolog történik, és rendkívüli dolgok fognak következni, nem értették, nem tudták, de egy pszichés védekezés során az alvásba menekültek. És amikor azt mondja Jézus, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtelen, vajon mit értett ez alatt Jézus? Mire akarta ő a tanítványokat felkészíteni? Várt most a tanítványokra mártír halál vagy szenvedés? Még nem. Jézus nem erre akarta őket felkészíteni, hanem arra, amit oly sokszor mondott már nekik, ami vele kapcsolatban fog történni, arra készítse fel őket. Annak a látványától, annak az átélését tudják elhordozni, feldolgozni. Erre akarta őket. És ezért akarta, hogy imádkozzanak, és Jézusnak jól esett volna, ha ő érte is imádkoznak, ha vele együtt könyörögnek. De mivel ez nem történt meg, így angyal jött, és angyal erősítette Jézust. De a tanítványok aludtak. Nem tudtak imádkozni. Nem tudtak segítséget, mennyei segítséget kérni, hogy az Úr adja meg nekik azt a segítséget, amire akkor szükségük van, és amit Jézus szeretett volna elérni. És aztán történtek az események. Jött Júdás, és elárulta Jézust. Ekkor Péter zavarában, hirtelenségében előrántotta a szabjáját, és levágta a fülét Málkusnak, a főpap szolgálójának. Mit mondott neki Jézus? Tedd el a te szabjádat, mert aki fegyvert fog, fegyver által vész el, és meggyógyította a szolgát. De hogy is került ide ez a fegyver? Talán elkerüli a figyelmünket, amikor olvassuk az utolsó vacsora eseményének leírását. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, emlékeztek, amikor kiküldtelek benneteket, mit mondtam nektek, ne vigyetek magatokkal erszényt, táskát, sarut, zsebotot, és volt valamiben szükségetek? Azt mondják a tanítványok, hogy nem. És ott az utolsó vacsorán mondja nekik Jézus, de most azt mondom néktek, fogjátok a ti táskátokat, erszényeteket, és vegyetek kardot. Akinek nincs erszénye, adja el a felső ruháját, és vegyetek kardot. Azt mondják a tanítványok, mester, van itt két kard. Ott a vacsoráló helyen. Mit mond Jézus rá? Azt mondja, elég. Miért mondta Jézus, hogy vegyenek fegyvert? Harcot akart a Getsemáné kertben? Csatát? Egyáltalán nem. Hát azt mondja Jézus, ha kérném a mennyei atyát, adnak 12 sereg angyalnál többet. Nem? Akkor nem akarhatott harcot, verekedést, csatát. Semmiképpen nem. Akkor miért kellettek a szabják? Miért kellett a fegyver? Miért mondta Jézus, hogy vegyetek? Hát csak egy dologra lehet gondolni. A tanítványok védelmében. Mert ő feladta magát. Az események irányítása Jézus hatalmában volt. Mikor kérdezték, kit kerestek? A názáreti Jézust. Én vagyok, itt vagyok. Ő föladta magát, hanem a tanítványok védelmében mondta, hogy vegyetek kardot. És ott volt az a két kard, kinél volt az egyik kard? Hát természetesen a vezérnél, a vezetőnél, Péternél. Kinél lehetett volna másnál? De Jézus nem akart csatát. De ha azt látja valaki, hogy fegyver van valakinél, azért visszafogottabb, óvatosabb. És azt gondolhatjuk, hogy Jézus az ő védelmükbe tette ezt, hogy ne üldözzék őket. Hiszen azoknak az embereknek a küldetése az volt, hogy Jézust fogják el, nem a tanítványokat. Most a tanítványokat nem akarták elfogni. És Jézus az ő oltalmukba, védelmükbe akarta ezt a biztonsági intézkedést. De aztán Jézust elvitték. És ott a főpap Kajafás udvarán Péter ment Jézus után. Nem ment vele, nem Jézussal ment. Nem úgy volt, amit mondott, hogy ha kell, kész vagyok mind tömlőszre, mind halálra menni. Jézus felkészületlen volt. Nem volt felkészülve az eseményekre. Távol maradni sem tudott, mert nem akart Jézustól elszakadni, de vele se tudott venni. Mert amíg bekövetkeztek, nem imádkozott, nem kért mennyei erőt, és felkészületlenül érték az események. De Jézus ezt előre tudta. És ott az udvaron, a tűznél nagyon jól tudjuk, hogy háromszor megtagadta a mestert. Azután, ugye, ez csütörtök éjjel volt, teltek a napok, és vasárnap Jézus feltámadt. Megjelent Mária Magdalénának, a tanítványoknak, és Péternek külön is. Hogy mit élhetett át Péter ez alatt az idő alatt, azt egy ének szövegéből szeretném, ha figyelnénk. És megkérem a gyülekezet énekkarát, hogy énekeljük el ezt az éneket, és figyeljetek az ének szövegére. Mert az ének szövegírója beleképzelte magát Péter helyzetébe. Hogyan teltek Péter lelki világában, Péter gondolatvilágában ezek az események. És gyertek, énekkarosok, énekeljük el ezt az éneket, a gyülekezet pedig figyeljen a szövegre. Azután, ahogy Jézus ígérte, azt mondta a tanítványoknak, hogy előttük megy Galileába. És történt, hogy a tanítványok újra egybegyűltek. Úgy olvashatjuk János evangéliumában, hogy ott volt Jakab, János, Péter, Tamás, Nátánael és két meg nem nevezett tanítvány. Így haláztak heten. És azon az éjjelen semmit nem fogtak. És ahogyan közeledtek a parthoz, úgy olvashatjuk az evangéliumban, hogy mint egy kőhanyításnyira voltak a parttól, amikor valaki a partról szólt hozzájuk. Van-e valami ennivalótok? Válaszolnak a tanítványok, hogy nincs semmiük. Akkor azt mondja Jézus, vessétek ki a hálótokat a hajó jobb oldalán. Kivetik a hálót, és halaknak sokasága van benne, de a háló nem szakadozik. Megszámolták, 153 nagy hal, jelentős méretű hal volt benne. Segítségül hívták a másik hajót, és vonszolták ki a kerítőhálót. Mire kiértek, sőt, János felismerte a mestert, és mondja a tanítványtársainak, a mester van a parton. Akkor Péter magára vette a felső ingét, mert mezítelen volt a hajóban, és nem várta meg, míg kivonszák a sok halat, hanem úszva ment ki a partra. 200 sinnyire volt, ez egy 100 méter távolság, tehát közel volt a parthoz, kiúszott, és mire kiértek, érdekes módon már parázslott a tűz, és étel volt, kenyér és hal. És azt mondja Jézus nekik, azokból a halakból is hozzatok, süssetek, amit most fogtatok. És utána együtt megebédeltek. Tehát közben telt az idő, már ebédeltek. Péter a feltámadott Jézussal immár negyedszer találkozik. Mert ha visszaemlékszünk, Péternek külön megjelent Jézus vasárnap, a tanítványokkal együtt a felházban, 8 nap múlva megint a felházban, és ez már a negyedik találkozás. Tehát Péternek lett volna lehetősége azokat a dolgokat Jézussal megbeszélni, rendezni, ami közöttük történt. De Péter nem kereste az alkalmat. Mintha mi sem történt volna. Hiszen Péter érzései Jézus iránt nem változtak. Csak az események történtek, amik történtek közben. És most Jézus lehetőséget keresett rá. Valamilyen módon külön hívta Pétert, és megkérdezte tőle. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél, vagyis a tanítványtársaknál? Mit válaszol Péter? Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Azt mondja neki Jézus, legeltesd az én bárányaimat. Majd ismét megkérdi tőle Jézus, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? És válaszol Péter, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. És megkérdezi Jézus harmadszor is. Illetve mondja neki Jézus, hogy őrizd az én juhaimat. Majd mikor harmadszor megkérdezi, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Simon megszomorodik az ő szívében, és azt mondja, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. És azt mondja neki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Igen. Péter nem kereste, hogy Jézussal megbeszéljék ezt a dolgot, de Jézus alkalmat talált rá. Nem tért vissza az eseményekre, nem beszélt róla, egy szót sem szólt. De ezekben a mondatokban, ezekben a kérdésekben minden benne volt. Ebben benne volt a felhatalmazás a pásztori szolgálatra, az evangélium hirdetésére. De benne volt a megbocsátás is. Ahogyan amikor ott a Kajafás udvarán találkozott a tekintetük, és ott Jézus szemében én biztos vagyok benne, hogy nem volt vádaskodás, nem volt szemrehányás, csak megértő szeretet. Itt is csak az lehetett. Jézust útra indította. Bocsánat, Pétert Jézus útra indította, megbocsátván neki mindazt is, elfelejtve, ami történt. És azt hiszem, hogy Péternek ez elég volt. Nem kellett felhánytorgatni, nem kellett a régi dolgokról beszélni. És ahogyan történt, ahogy visszaemlékezhetett Péter, arra az első alkalomra, arra a nagy halfogásra. És itt ez a második nagy halfogás. Szinte ugyanolyan események. A kezdet és a történések vége. És közben mennyi minden történt. És talán a mi életünkben is így van, hogy amikor az Úrhoz közeledtünk, és voltak szép emlékeink, aztán történnek olyan dolgok az életünkben, amikor talán megtagadjuk az Urat, amikor eltávolodunk az Úrtól, és aztán az Úr rendez olyan körülményeket, amikor eszünkbe juttatja a régi dolgokat, az elhívást, az első szeretetet, és mindazokat a dolgokat, amik már vele megtörténtek, amilyen élményeink vele voltak. És nincs benne felhánytorgatás, nincs benne szemrehányás, csak megbocsátó szeretet. És talán a mi életünkben is van, amikor vétünk a mi embertársainknak, amikor olyan dolgot teszünk, amit nem kellett volna. Rendezni kell ezeket a dolgokat. Nem szabad úgy tennünk, mintha mi sem történt volna. Mert akkor nem következik be a gyógyulás. Nem következik be a lelki gyógyulás. Az Úr elé kell vinnünk, de az embertársunk elé is. Rendezni kell. Bár Péternek sem volt ereje és bátorsága, hogy ezt az Úrral megbeszélje, de Jézus keresett rá alkalmat. És így van ez a mi életünkben is. Ne szalasszuk el ezeket a dolgokat, mert ez a lelki fejlődésünket és a lelki életünk gyógyulását szolgálja. Adjon ehhez nekünk az Úr mindenkor segítséget. Amen.